Negyedik. Vastag, formátlan lécekből készült deszkafal mellett ültem a padlón. Sokáig nem láttam semmit. Nem tudtam, hol vagyok. Csak amikor egy recsenés után fény szivárgott be a helyiségbe, láttam meg a szoba belsejét. Szembe velem egy középkorú nő ült hatalmas fotelban. Sötét, zöldes-kék brokat ruhájának alsó szélét felemelte az ölébe. Kézzel varta vissza a leszakadt gombot. A megemelt szoknya alatt keresztbetett lábai a combjáig látszottak. A beáradó fény, mintha kicsit megerősödött volna. Szemügyre vehettem a kis terem belsejét. A nő körül a tárgyak, mintha régiségbolt portékái lettek volna. Jobbra a karosszék mellett régi módi tölcséres gramofon. Inga óra, rongybaba, kitömött egerek bámultak rám. Bal oldalt a kerek dohányzóasztalon jókora üveggömb, benne szilmalom, öreg könyvek fedele mellett kitépett lapok, néhány fiú baba. A nő háta mögött a falon orgona sípok, furcsa festmények és egy vitorlás hajó makettje. Az egész a Bruegel dinasztia festményeire hasonlított. A szoba nyomasztó érzést árasztott. Nem tudtam, hol vagyok, és azt sem, hogyan kerültem oda. Csak annyit éreztem, hogy bármilyen áron innen menekülnöm kell. A félhomályban egy ajtót vettem észre. Az lesz a menekülés útja. Oda rohantam és kinyitottam. Érdekes módon az asszony rám sem hederített, mintha ott sem lennék. Az ajtó mögötti konyhába jutottam. A mennyezetről sütőedények, kondérok, üstök lógtak. A fal mellett az asztalon agyagból készült, zománcozott tányérok, bögrék hevertek. A felszerelés több ember étkezésére adott lehetőséget. Amikor beléptem, úgy tűnt, hogy nincs bent senki. Tovább indultam. Ki akartam jutni az épületből. Épp, hogy a külvilágba vezető másik ajtóhoz értem, mögöttem kérdő hangon megszólalt egy nő. Nem kérsz egy kis teát? Megtorpantam és visszanéztem. Fiatal nő állt mögöttem. Jobb tenyerében szemmagasságban gőzölgő teás csészét tartott, és rám mosolygott. Az egész arca sötét színekkel volt kisminkelve. Lila színű haja keményen két oldalt szétállt. Bár fiatalnak tűnt, ijesztőnek láttam. Még az öltözéke is furcsának bizonyult, csak egy pántos trikót hordott. Valamikor világos lehetett, de eredeti színét nem lehetett megállapítani, mert annyira elpiszkolódott. A trikó alsó részén fekete kapcsok tartották a sötét selyem harisnyát. Nem kellett a tea, inkább csak a szabadság. Kirohantam az ajtón, magára hagyva a bennlévőket. Kint megnyugodtam, és körülnéztem. Erdei faházból menekültem, kívülről egészen szimpatikusnak látszott. Két vizes tetővel és kis tornáccal rendelkezett. A tetőtartó oszlopok eredeti fatörzsekből épültek. Ahol lehetett, egyes ágait is megtartották, tovasiettem. Sűrű erdő következett, azon is végig rohantam. Egész idő alatt úgy viselkedtem, mintha menekülő fogoly lennék. Ez némileg megfelelt az igazságnak, mert zomborban raboskodtam, mint a szarajevói merénylet elkövetőinek egyike. Pedig nekem semmi közöm sem volt Gavrilo Princip szerb nacionalista diák tetteihez. Csak egy alkalommal Pedja megkért, hogy legyek az operatőre az 1914-es események dokumentumfilmjéhez. Elfogadtam, de a végén a filmből nem lett semmi. A Szontai úton két mély árkon is át kellett másznom, hogy a központba juthassak. Úgy gondoltam, hogy el kell utaznom Szarajevóba. Ott tisztázni tudnám a helyzetemet. Meg tudnám győzni az ottani múzeum igazgatóját, aki dokumentálta az egész merényletet, hogy semmi közöm sincs a dolgokhoz. Szarajevóban az öreg kútnál a Bascsársi központi részén találkoztam Ivanával. Azt állította, hogy ő Gavrilo dédunokája. Szerb népviseletben jelent meg. Először is csodálkoztam azon, hogy Gavrilónak lánya vagy fia lehetett, mert erről nem tud a történelem. Másodszor pedig, hogy amikor az egész világ modern, fiatalos öltözékben jár, ő hagyományos ruhát viselt. Hosszú lenvászon ruhában volt, bocskor és fekete vastag harisnya a lábán. Haját kendővel takarta, és piros szegfű látszott ki alóla. De megnyugtatott, hogy egy néptánc együttesben szerepel. Mindjárt átöltözik, várjam meg. Elvezetett egy udvari kerthelyiségbe. Leültetett, majd kávét rendelt, és eltűnt. Még meg sem ittam a kávét, már is hozzám lépett egy dús, barnahajú lány, kifogástalanul kisminkelve. Vékony, fehér, csipkés trikóban, amely alatt mély kivágású melltartót hordott. Szűk, kék nadrágja farmer nadrágra hasonlított. Lábán nem bocskor, hanem rövid szárú, magas sarkú csizma feszült. Ha nem szólal meg, nem ismerek Ivanára, akivel pár perccel korábban népviseletben találkoztam. Leült mellém, és elmondta, hogy tudja, mi járatban vagyok. Azt is elmondta, hogy Gavrilo az ő nagyanyjával, akit szintén Ivanának hívtak, Belgrádban találkozott. Egymásba szerettek, de nem esküdtek meg. Egy osztrák tévés csoport tudomást szerzett létezéséről is megjelent. Ők is riportot akartak készíteni vele és az eseményről. Villamossal indultunk útnak, hogy megfelelő forgatási helyet találjon az osztrák tévés csoport. Nem voltam biztos benne, hogy jó járatra szállunk fel. Az egyik utast megszólítottam, hogy a Miljacka folyóhoz szeretnénk jutni. Az utas elmondta, hogy nincs gond, itt Szarajevóban csak egy villamos járat van, amely körbe jár. Ha elvétenénk az állomást, bizonyos idő múlva újra ott találnánk magunkat. A villamosban Ivana elpanaszolta, hogy reggel, amikor a táncegyütteshez autózott, balra kanyarodott az egyik utcába. Igaz, hogy áthajtotta a fehér záróvonalon, de ő mindig és mások is rendszerint arra mennek. Leállította a rendőr, és nagyon nagy pénzbírságot rót ki rá. Reméli, hogy a honoráriumból, amit a tévériporter kap, fedezni tudja a bírságot. A villamos már a külvárosban járt. Szegényes, romos épületek sokasága jelent meg. Mintha a földrengés sújtotta terület volt, csupasz, tető nélküli szürke falak megrendeztek. Szürke falak meredeztek az ég felé. Itt-ott néhány felnőtt kotorászott a romok között. Szerencsét kerestek. Majd egy cigánytelep következett. A náttetejű házak közelében rengeteg gyerek játszadozott. A felnőttek cigarettázva figyelték a villamos haladását. Néhány fiatal egész közel állt a vágány mellé, és kinyújtott kézzel kéregetett. Hatalmas gőzfelhő csapta meg a villamos szerelvény ablakát. Hirtelen a villamos is megállt, odafigyeltem. A villanytelep, szólt valaki az utasok közül. Megint elromlott a gőzirányító szelep. Többen is kiszálltunk nézelődni. Egy romos épület állt előttünk, amelynek a fala és a teteje beroskadt. Abból dőlt a gőz. Rögtön rájöttem, hogy nagy baj lesz, ha nem szüntetem meg a párolgást. Egy atommeghajtású villanytelep előtt álltam. A gőzzel együtt radioaktív anyag is a levegőbe került. El kell zárni a szelepet, hogy ne gőzölögjön tovább. Akárhányszor elzártam, mindig újra kinyílt, csak többszöri próbálkozás után sikerült. Végre a főtérre érkeztünk. Ott állt a műemlék, amely a szarajevói merényletet és Gavrilo hőstettét jelképezte. Az osztrák operatőr rögtön kiszállt a villamosból és filmezni kezdett. Nem annyira a merénylet pillanata érdekelte, hanem a szobor szerkezete, amely az első világháború borzalmait mutatta be. A szobor kompozíció több katonát, fegyvereket, sebesülteket ábrázolt. Elgondoltam magamban, hogy egy lövéssel több 10 millió ember eshet áldozatul. A végén Ivana is sorra került. A kérdésre, hogy kik pénzelték ennek a monumentális szobornak a felépítését, elmondta, hogy azok az unokák, dédunokák, akiknek a hozzátartozói a Mladá Boszna terrorcsoport tagjai voltak.